Méhes György írása több ízben is változott, és hamarosan hallani fogjuk, hogy erre a változatra lehet, hogy alig ismerne rá szerzője. 30 év telt el azóta, hogy nem kell Marlboróval, Kenttel, luxus itallal kedveskednünk a kórházban, ha egy kicsit több odafigyelést szeretnénk. De vajon így van ez? Nyújtsa fel a kezét az, aki még nem adott apró vagy nagyobb figyelmességet illetékeseknek azért, hogy számba vegyék. És csupán egy csomag cigarettát említettem az imént, ami manapság már biztos, hogy nem működne. No ugye, sokat nem változott a világ. Erre helyezi a hangsúlyt ez az előadás is. A történet a 70-es években játszódik, és egyszerűen csak arról szól, hogy magas beosztású pártelvtárs autója balesetet okoz. Belerohan egy felvágottal teli kirakatba, többen kevesebben meg is sérülnek. Az elvtárs is, aki kórházba kerül azzal a hölgyel együtt, akiről hamar kiderül, hogy nem a felesége. Az is kiderül elég hamar, hogy természetesen sem az elvtárs, sem a sofőrje nem volt hibás, hanem az autó és az azt karbantartó szerelő hibája miatt következett be a baleset. Azt hiszem, ezek a helyzetek sem ismeretlenek számunkra most, 2020-ban sem. Simon elvtársat a legjobb kórterembe helyezik, mindenki verseng a kegyeiért, hisz ilyen esetben a hála sem marad el általában. Igen ám, de a kórházban még sokan vannak, akik betegként vagy csak úgy pihenésképpen vannak beutalva. Princ Béla befolyásos emberek sofőrje volt, többek között Simon elvtársé is, akit éppen ezért jól ismer. Tőle ered az az apró tréfa is, hogy hitessük el az elvtárssal, és persze a személyzettel is, hogy Simont közben eltávolították magas székéről. Itt kezdődik a bonyodalom és Simon elvtárs kálváriája is, amikor közönséges halandóként kell eltöltenie napjait a kórházban. Természetesen a happy end nem marad el, kiderül a turpisság, és a jól megérdemelt jutalmak is megérkeznek, mire Simon elvtársnak távoznia kell a kórházból. A produkció teljes mértékben a fél évszázaddal ezelőtti hangulatot idézi. A színpadkép is a régi kopott ágyakat és szakadt ágyneműt sorakoztatja fel, az öltözet is a kommunizmus ízlésvilágát dicséri, a zsebbe csempészett Marlboro cigaretta sem marad el, sőt, amint említettük már, a játékstílus is a régi időket eleveníti fel. A személyzet a dolgozónőt olvassa, a karakterek mindegyike valamilyen téren ügyeskedni próbál, hisz valahogy élni és boldogulni kell. Gáspári Katéra rendezővel beszélgetünk Méhes György Dupla Kanyar című írásáról, amely, mint kiderül, nem első ízben kerül színpadra.
40 évvel ezelőtt játszották Marosvásárhelyen, de a szöveg első változata az kb. 50 évvel ezelőtt készült, sokkal kevesebb szereplő volt benne, aztán többször átírta a szerző a darabot, úgyhogy én is úgy gondoltam, hogy ha ő átírta többször, akkor én is átírom többször ezt a szöveget az ő szellemében. Ennek a szöveg az akkori értelme és lényege az volt, hogy a rendszer jó, a szocializmus nagyon jó, egyéni hibák vannak benne, és ezeket az egyéni hibákat igenis elvtársak le kell leplezzük. Vannak emberek, akik visszaélnek a hatalmukkal, és ezeknek mutassuk meg művészetekben, irodalomban ezeket a hibáikat. Ceausescu nagyon jól felismeri, hogy elsősorban szükség van a kritikára. Muszáj valahol a társadalom feszültségeit levezetni. Ha belenézünk az 1968-as, 70-es, 73-74-ig, az első kínai látogatásáig írt igazszókba, tel is tele van keményebbnél keményebb kritikával. Hogyan kell verset írni, hogyan kell ma drámát írni, hogyan kell képzőművészetben, és megfogalmazzák, hogy harcosan kell, és bírálni kell, mert a társadalmat le kell valahol az energiáit vezetni. Ez a darab is ide tartozott, ugye? És emellett ugye meg lehetett fogalmazni egy-két kis bírálatot, ugye jelszavak azok voltak, a rossz az elosztás elvtársak. Van mindenünk, csak nem jó terítjük az árukat, azért árunk reggel sorba tej. Satöbbi, vannak kisebb korrupciók is, akkor nem úgy hívták, csúszópénznek hívták, meg ismerettségek, ugye azt protekciónak hívták, minden mai kifejezésünknek volt egy régi kifejezése. Ez volt Méhes. Én arra hegyeztem ki a darabot, hogy 40 év alatt igazából semmi nem változott. Ugyanolyan struktúrákban élünk, csak nem egy párt van, hanem több párt van. Legalább 4 évente észre kell vennünk, hogy hova kell udvarolni. 4 évente cserélik ugye a kórházigazgatókat, 4 évente cserélik az iskolaigazgatókat, mert jön az én bandám, a te bandád, tehát most már több banda van, de mi alapvetően ugyanúgy élünk. Ha ma egy társadalmilag fontos embernek, és nem gazdag emberről beszélek, XY balesetezik, akkor helikopter jön. Ha én balesetezek, akkor egy biciklis mentő fog jönni 2-3 napon belül. Erről szól a darab. Ugyanígy történik ma is, és ami emberileg érdekelt nagyon, ugye a főszereplő Simon elvtárs, aki balesetet szenved, és amnéziája lesz, ilyen rövid távú amnézia, nem emlékszik rá, hogy mi történik. És ő tényleg egy pillanatig azt akarja, hogy kiderüljön az igazság, de senki körülötte nem akarja, hogy kiderüljön az igazság. És ő már szinte beleőrül emberként, hogy de elvtársak, hát mondjátok meg, hogy mit csináltam. És mindenki azt mondja, hogy Simon elvtárs már nem csinált semmit, hagyjuk már ezt az egészet. És ha megnézem most egy választási kampány kellős közepén, pont ugyanígy élünk, pont ugyanúgy hazudunk egymásnak. Semmi nem változott, félünk, mi emberek félünk az igazsággal szembe menni, mert kényelmetlen mindenki számára. Nálunk még mindig az a fő vezérgondolat, nem szól szám, nem fáj fejem. Erre próbáltam én a társaimmal, a színészekkel keresni egyfajta provokációt, egyfajta vicces provokációt, hogy de barátaim, hiába beszélünk bármiről. Ceausescu meghalt, de mi, köszönöm szépen, ugyanúgy élünk tovább.
A szöveget kellett egy kicsit hámozgassad, vagy csupán máshova kellett helyezni a hangsúlyokat, hogy kijöjjön ez, amit te szerettél volna?
A szövegnek voltak alapvető problémái és hiányosságai. Kicsit következetlen volt több helyen a szöveg, azokat ugye kijavítottuk, és hát beleavatkozni csak egy picit kellett, de az már alapvetően megváltoztatta a szituációt. Az eredeti darabban Simon elvtárs nem követel problémát. Technikai problémái vannak az autónak, és az okozza a balesetet. Itt én azt akartam, hogy igenis, Simon elvtárs problémát követel, Simon elvtárs az igazságot akarja, amikor szembesül az igazsága, már nem akarja az igazságot. Tehát csak addig akarom az igazságot, amíg nekem jó. Ez arra a korszakra is jellemző volt, ez a mai korszakra is jellemző. Elkeserítően kevés embert láttam, aki beismeri magáról, hogy rossz, amit csinált, és ezért levonja a következtetéseket. Mindig más csinálja, és mindig körbevesszük magunkat azokkal a, hát úgy mondják, egy angol kifejezés van, jó, van magyar is, bocsánat, bólogató Jánosokkal, a Yes Man-t akartam mondani, de van bólogató Jánosokkal, akik olyannak láttatnak engem, amilyennek én szeretném láttatni magam. De ez benne volt a szövegben, ez olyan, mint egy márvány szobor, csak még kellett egy kicsit faragni rajta.
Ugyanígy a karaktereket is akkor, ahogyan Simon elvtársad, vagy ők hogyan, nem is tudom, alakultak egy picit azért, mert azt se felejtsük el, hogy eltelt több évtized, tehát van egy rálátásunk, vagy egy viszonyulásunk érzelmileg is természetesen.
És nem csak, hát a szereposztásból ketten-hárman élték meg azt a kort úgy valójában, tehát nem óvodásként. Tehát emlékei ennek a generációnak nincsenek. Én nem kértem, hogy visszahozzuk pont azt a korszakot, s pont úgy azt a korszakot, ugye ma már senki nem érti, pedig benne hagytuk az előadásba, vagy betettük az előadásba, hogy kenteket adnak, meg Marlboro cigarettákat az ápolónőnek, az ápolónő a maga módján továbbadja, és ezek keringenek körbe ezek az áruk. Ezek régen sokkal élesebbek voltak, sokkal kacagtatóbbak voltak. Ma máshova teszi a közönség a hangsúlyt. Ez egy közös munka volt, és egyértelműen az volt a szerepe, azon kívül, hogy játszottunk egy kicsit az idővel, mert egy úgynevezett vintage előadást hoztunk létre. Tehát úgy játszanak a színészek, ahogy ezt 1970-ben játszottak volna a színészek. Azt is mondhatnánk, hogy egy áporodott színház. Az volt a cél, hogy ezáltal kicsit azt is megnézzük, hogy a színház hova jutott ennyi idő alatt. Hoztunk ágyakat Szovátai kórházból, a kidobott ágyakat, tehát nem ilyenekbe feküsznek ma az emberek, de mindent a 70-es évekből próbáltunk tudtunk elhozni. Nem az, hogy megcsináljuk újra, nem. Hoztunk plakátot, hoztunk éjjeli szekrényeket, fecskendőket, minden úgy nézzen ki, vágjon mellbe. Milyen lenne most, ha ugye március 15-e közeleg, egyszer csak beléphetnék abba az osztályterembe, amibe beléptem 1971-ben első osztályba. És ki volt készítve a kalamár is, mert mi még ilyen tolszárral írtunk, tintaceruzával, meg hogy vágna engem az mellbe, hogy beszélek már lassan 10 perc, és még nem matattam a telefonomat. Volt egy ilyen célja is ennek az előadásnak, és természetesen a színészek is úgy alakították, hogy ez ma süljön el, mára szóljon.
De kellett egy picit ezen erről ködjél te, hogy a színészeket úgy szorítsad vissza, hogy tényleg az a 70-es évek játéka legyen? Mert hát ők már nem azt tanulják és csinálják nyilván, tehát nagyon visszafogták magukat persze.
Én elsősorban azt hiszem pedagógus vagyok, színészmesterséget tanítok. Mikor rendezek, legfőképpen avval foglalkozom, hogy egy kicsit karban tartsam a színészeknek az eszköztárát. Tehát itt nem elsősorban arról volt szó, hogy az én rendezői világom és koncepcióm, az egy másik fejezet lesz, ha majd lesz egy ilyen karrierem. Én szeretném, de nem tudom, hogy alakul a sors. Ez elsősorban az úgymond pedagógus rendező munkája volt. Elvégeztünk egy kötelező gyakorlatot. Kötelező gyakorlat témája az volt, nyári kert, vígjáték és a 70-es évek. Az eszköztárát a színészeknek megpróbáltuk bővíteni, tehát kivenni azokat, amik benne vannak, de már rég nem használták. És erre majd jönnek a rendezők, és ezekkel a színészekkel majd úgy fognak dolgozni, ahogy egy korszerű modern színházba kell. Egy nemzeti színházban azt hiszem, hogy szükség van az ilyen típusú munkákra is, mert kisvárosban vagyunk, mert kicsi és nagyon aktív a közönségünk, aki folyamatosan rövid időkön belül visszajár hozzánk, mindig mást akar látni, vagy másként akar látni, ezért nekünk az eszköztárainkat folyamatosan fel kell újítani, folyamatosan meg kell újulnunk, folyamatosan agyalnunk kell azon, hogy mit kéne, hogyan kéne jobban, másként, magasabbra, hosszabbra. Nehéz volt minden alkotás egy nehéz munka. Én se láttam pontosan a végét. Nem mondom, hogy nem volt olyan próba vége, hogy ültem a szöveggel négy szem közt, és azt mondtam, én ezt lemondom, ez nem megy, ez egy nagyon jó viccnek tűnt az elején, de vajon el fog jutni a nézőkig az, amit mi akartunk? Tudjuk, hogy nem jut el 100%-ban, amit akar. Se az író, se a költő, se a festő, de legalább egy 80% vajon átmegy abból, amit mi most itt akartunk ezzel a szöveggel? Ez a jövő zenéje. Végül is egy előadás, amikor a közönség elé kerül, nem ért véget a munka, hanem a munka a közönség előtt folytatódik. Mi most a közönség előtt folytattuk ezt a munkát. Nem sokára bevonulunk az előadással a kőfalak közé, és akkor megint új hangsúlyok fognak kerülni, megint máshova is lehet majd figyelni. Nagyon érdekes kaland ez, de hát ugye az ember próbál dolgozni, mert ez a több hónapja tartó vírusjárvány ezt az üzenetet hozta elsősorban, hogy próbáljunk meg nem fölöslegesek lenni, próbáljunk meg élni, optimizmust sugalni az embereknek, hogy figyeljetek, nem lesz az, hogy egy reggel felkerünk, és minden pont úgy fog menni, mint régen. Nagyon nehéz ezt megszokni.
Prinz Béla nyugalmazott gépkocsi vezető szerepében Kien Lászlót látjuk, aki igencsak elevenen emlékszik a régi rendszer minden egyes mozzanatára és azokra az átverésekre, amelyek a társadalom részét képezték akkoriban. Kien László színészi pályáját Szatmár Németiben kezdte, de még emlékszik az egykori Marosvásárhelyi dupla kanyar bemutatóra a 70-es évekből. Ő az a figura az előadásban, aki elverheti a port a hatalom képviselőjén. Noha, természetesen, ő is megéri a pénzét. Mindenhova bejárása van a kórházban, ha kell, igen magas vérnyomást produkál, de valójában semmilyen komoly betegsége nincs. Kien Lászlóval beszélgetünk.
Én úgy érzem, hogy nagyon nyíltan és őszintén kellett közelíteni, mert eltelt a 40 év, és sokkal több mindent kimondhatunk és elmondhatunk arról a korról. Ellenben nagyon sokan ezt a kort, a nézőkről beszélek, nem érték meg. Beszéltem olyan gyermekkel, aki azt mondta, hogy nem is tudta, hogy volt ilyen, hogy vajjegy, húsjegy, mindenféle protekció, meg ahogy mi mondjuk fúrás-faragás helyezkedés, ami a rendező szerint is, meg szerintünk is megmaradt ez a vonal. Bizonyos szinteken. Hogy most is azért a kapcsolatrendszer pont úgy működik, csak más név alatt, vagy másféleképpen. Másképpen mondunk ki dolgokat, másképpen közelítünk meg, de a régi rendszer folytatódik. Úgy beszéltük ezt a próba folyamatot, hogy végül is ugyanazok az emberek vezetnek, vagy ugyanabból a társadalmi csoportból kiemelkedett emberek vezetnek, csak persze más köpenybe, vagy más háttérrel.
Hát ezt így 40 év távlatából, vagy 50 év távlatából nyilván, hogy tudjuk értelmezni, Méhes egészen másképp értelmezte ezt. De mégis hogyan bújtál te be ebbe a szerepbe? Tudtad még hozni, élt elevenen benned mindaz az érzés, ami volt akkoriban? Mert te viszont megélted, te akkor voltál fiatal.
Én megéltem, úgy fogalmazódott meg bennem, hogy a népi igazság megtestesítője vagy szószólója, aki a végén kimeri mondani a dolgokat, lásd a darab végén, amikor már én mondok ítéletet, úgymond a Simon elvtársnak. Ez olyan szempontból nem volt nehéz, mert hogy én tényleg végigéltem ezt a periódust is, nem akárhogyan, mert én Szatmáron kezdtem 82-ben, már a kihelyezéssel olyan problémák voltak a főiskoláról, román tagozatra kerültem. Mikor kihelyeztek Szatmára, nem tudtam. Megérkeztem, választottam, ketten mentünk egy kolléganőmmel, és közölték, hogy hát a magyar tagozaton csak egy hely van. És engem a román tagozatra fognak felvenni. Visszautasítottam, és felvittek a propaganda titkárhoz, a pártbizottsághoz. Felhivatott, két hét telt el a kihelyezés óta. Miért nem akarom, és mondtam, mert én nem tudok olyan szinten románul szerepelni, hogy elvárnak, és én nem teszem magam ki ennek a lehetőségnek. Akkor betettek két hétig könyvtárosnak, az irodalmi titkár mellé. És az irodába ültem még két hetet, nem csináltam semmit, olvasgattam meg. Elvittem egy könyvet az egyik poszttól a másikig, és aztán megoldódott egy hónap után, Gergely János nevezett igazgató volt, aztán valahogy ő is a pártvonalon került oda. Egy hónap után aztán a magyar tagozat fel tudott venni, nem tudom a háttereket. És akkor jöttek a lakási utalások, mert akkor még kaptunk úgymond lakásokat. Itt történt egy óriási átverés, ami naivan oda kerülve egy frissen végzett diák, vagy egy színész, nevezzem magam színésznek, kapott a színház 4 lakást, 4 garzon. Erre volt 2 zenész, és azt hiszem, hogy mi ketten a 2 magyar tagozatot végzett diák, és akkor azt mondták, hogy legyen igazságos a lakáselosztás, mert volt egyik a 4. emeleten körülbelül 3 kilométerre a színháztól, volt 2 a központhoz közel az első emeletem, és volt ilyen úgynevezett színészblokk. És abban kapott a kolléganőm. És hogy legyen nagyon igazságos ez a lakáselosztás, sorsot húzunk. És akkor szépen kihúztuk a kalapból a román igazgató, az egy Erdős Károly nevezett úriember volt, úriember. Kihúztuk, és nekem a 3 kilométerre levő 4. jutott. És nem volt mit csinálni, alá kellett írni, elfogadtam, 2 hét múlva el is költöztem. Kiderült körülbelül egy fél év múlva, hogy a kalapban mindegyiken 3 kilométerre 4. emelet volt beírva, és ők tudták, hogy mit kell mondani. Így kezdődött a Szatmári első évadom. És ezek érdekes módon, hogy nem viseltek meg annyira, mint most, mikor visszagondolok 40 év távlatából. Tehát ez a rendszerről. Azon kívül nem beszélek arról, hogy parizeljegy, húsjegy, olajjegy, tejéreggel 6-kor. De érdekes, hogy ennek következtében óriási összetartás volt, és óriási segítőkészség az emberek között és a kollégák között. Én csak szuperlatívuszba tudok beszélni a szatmári éveimről, mert amit azóta se tapasztaltam, mint családba kerültem. Ezt mondjuk nem biztos, hogy mai rendszerben szívesen hallgatják, úgy, hogy a Székely Színházat sem ismerik azok, de én most érzem, hogy valamilyen átmenetet képviselek, úgy érzem, ha nem az utolsó, de az utolsó között vagyok, aki egy átmenet a régi Székely Színház képviselői, nem a Székely Színház, az állami Magyar Színház képviselő és a mostani nyugdíjban vonuló színészek között, ugyanis már utána csak az új korosztály van, akik nem érték meg ezt a Ceausescu rendszert. lehetőségem volt, és nagy örömmel tölt el, hogy én még játszhattam Lominszkivel, Tarlaci bácsival, Ferenc Pistával. Volt kire felnézni, volt valami tanulnivaló, és tudtunk a múltból egy picit építkezni, ami most lassan elfelejtődik, és egy másfajta színjátszást képviselve én látom az érdektelenséget. Mert én azért úgy tartom, hogy aki nem értékeli a múltat, a jelenes hívása jövője értelmetlen. Mondom én ezt, egy tanáromtól tanultam, volt egy ilyen szép mondást, és úgy megragadnak. És megírtuk ezt a rendszerváltást, amitől óriási elvárásaink voltak, és hogy mennyivel jobb lesz. És jobbnak is éreztük, ugye, mert szabadon játszhattunk. A minőségről nem akarok most beszélni, mert nem rám tartozik. De sokat kéne beszélgetni arról, hogy miért alakult úgy, hogy egy picit elfásult és elművészietlenedett egy picit az egész dolog, és most már másfajta színjátszást játszunk. Én azért örülök ennek a darabnak, mert én ezt láttam, Tarlaci bácsi játszta az én szerepemet. Ferenci Pista volt a pártitkár, a Simon elvtárs. Akkor főiskolás volt, amikor bemutatták, vagy akkor kerültem ki. Arra emlékszem a legjobban, de nem tudom miért, biztos a hatás, amit megértünk, hogy Székely Éva az egyik ápolónőt játszta, és egyszer csak benyit, váratlanul darabban ilyen nincs, benyit, váratlanul a kórteremben, ahol fekszenek a betegek, és az jön a doktor úr, azt mondja, gyerekek, osztják a vajat a sarkon, és mindenki felugrott az ágyba, és kirohant. Hát azt a sikert, azt a, hogy ki lehetett mondani valamit színpadon, nem tudom, hogy volt a következménye. Osztják a vajat a sarkon, és mindenki a kórteremből kirohant, óriási tapsol, erre emlékszem, ilyen dolgok maradnak meg például.
Most mondtad az imént, hogy azért jobban megvisel az akkori igazságtalanság most, mint akkoriban történt. Pont ezért hogyan viszonyultál, hogy picit vissza kellett ugrani 2,5 óra erejéig a régi rendszerbe? Düvel próbáltad megoldani ezt a szerepet, vagy valamilyen iróniával, vagy hogyan?
Nem dűvel, abszolút nem, sőt örventem, hogy valamit visszahozhatok abból, amit átéltem. Én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy ha lehet ezt mondani, hogy a népi bölcsesség megtestesítője, vagy a hagyományok követője, vagy nem tudom, mit tudnék kitalálni, hogy érthető legyen, de gondolom, hogy érthető, ugye, mint a mesejátékban, megmondjuk majd az igazat, és aztán győz az igazság. Itt is úgy van, hogy győzött az igazság a darabban, de minden megy úgy, éppen úgy tovább. Simon elvtárs veszi a lapot, megsértődik, kikéri magának, hogy őt figyelmeztessék, vagy megfenyítsék, vagy kritizálják. Ezt el is felejti, és rögtön hozzák az ajándékokat, és kezdődik előre minden. Te ezt kapsz, te azt kapsz, én maradtam végre, hál' Istennek a pártitkár, majd én rendelkezem, te kapsz egy ajándékot, te kapsz egy új élet bérletet, te kapsz egy nem tudom, egy saktáblát, és minden megy tovább. Na, és én az érzésem, hogy beszélgettük a régi rendszert, nagyon szépen visszük tovább. Csak egy állarc, vagy egy köppeny alatt. Mert most is azért az információ nagyon fontos, de a reláció még fontosabb.
Milyen figura ez a sofőr? Te hogyan láttad őt? Levitéz lett ő is valamilyen szempontból. Nem is tudom, hogy kiderül-e, hogy akkor per pillanat mit csinál, azon kívül, hogy beteg és kórházban van, és ott kavarja tulajdonképpen a dolgokat.
Ez a kisember képviselője, aki meg kellett feleljen a rendszernek, egy munkás ember. Ez nem beteg. Minden vérnyomás mérés előtt 6 kávét iszom, hogy felmenjen a vérnyomásom, és ezek azt hiszik, hogy van még egy hónapom hátra. Mert kell egy kicsit dolgni, kell egy kicsit pihenni, ki kell használni, és el is mondom, mi nyugdíjasként semmi más nem csinálunk, sörözgetünk, beszélgetünk, ülünk, pihengetünk, aztán megint pletykálunk, beszélgetünk, sörözgetünk, pont úgy, mint nyugdíj előtt. Csak most többet állunk sorba. Most is sokat sörözgettünk, beszélgettünk, pletykálunk, csak nem állunk sorba, mert most meg lehet kapni mindent. Nagyon-nagyon jó kifejezést hallottam valamelyik nap, persze nem én találtam ki, sajnálom. Egy tiszteletes úrral találkoztam, és szó jött a választásokról. És mondom, hogy szerinted akkor most melyik párt lesz az, amelyik győzelemre jut a választások során? És azt mondta, hogy én óriási tévedésben vagyok, mert nincsenek pártok, csak klánok vannak. Vannak dolgok, amikor úgy beszélgetsz egy-egy emberrel, teljesen fölösleges vagy unalmas dolgokat, de egy-egy mondat megmarad az emberben azért nagyon sokáig. Hogy megmaradt az lakáselosztás, megmarad ez is a fejembe, vagy a darabból is mindig fogok tudni biztos egy-két mondatot idézni, és ez azt hiszem, hogy nem rossz. És még csak annyit erről, hogy egy ügyvéd barátom azt mondta nekem ezelőtt 10 évvel, hogy együtt voltunk katonák, és azt mondta nekem, hogy te tudod, hogy mi milyen szerencsés helyzetbe születtünk. Én azt mondtam neked, ha megnézed a történelmet egy picit, és amit mi átéltünk, mi a legszerencsésebbek vagyunk. Most beszélek egy 55-ös korosztályról. És mondom, te tiszta hülye vagy, most ezt te nem látod, hogy mibe vagyunk. Azt mondja, jó, akkor elmondom neked az én szemszögömből az én nézőpontomat. Nem éltük meg a második világháborút. Megéltük a Ceausescu rendszert, a diktatúrát. Megismertük a forradalom után, hogy milyen a demokrácia, ugye 30 éve, amiben vagyunk, úgynevezett demokrácia, amire Mircea Dinescu azt mondta, hogy sti agglomerácia din decembrie. És nem érjük meg a harmadik világháborút. Mit akarsz ennél többet? Ezért mondom, hogy az emberben az évek során az a rengeteg beszélgetés, vita, kétség, remény mindig megmarad egy-egy beszélgetésből, egy-egy mondat, és én azt hiszem, hogy ennek egy olyan véletlenül hű követője vagyok, hogy új lakódott le bennem, hogy fájdalmat okoz, de iróniával tekintek rá, mert ha nincs öniróniám, én nagyon szeretem az öniróniát. Nem szeretem de nagyon se szívni magam, de se nagyon dicsérni, tehát én úgy merek elállni valaki elé, hogy az öniróniát azt nem tudom elvetni, tehát anélkül is a humort. És visszatérve pedig a Prince bácsira, a sofőr szerepére, én rengeteg olyan embert ismerek, aki szerény körülmények között él, és nagyon jó meglátásai vannak, mi minden embernek jó meglátásai vannak, de semmit nem lehet csinálni. Mert a tehetetlenségnél nagyobb erő szerintem az embert nem dominálhatja. Érzem én, sajnos a megfelelés az egy kényszerítő körülmény valamilyen szempontból. És ezek valamelyik nap jutottak eszembe, mondta a darab kapcsán, hogy elfogadom, de nem értek vele egyet. Szerintem ez nagyon sokunkra jellemző a mai világban. A tehetetlenség szerintem az egy nagyon nagy hátrány és nagyon nagy teher.
Próba hogyan zajlott? Mennyire volt szabad kezed abban, hogy tegyél hozzá olyan dolgokat, amiket te szeretnél? Mindannyian nagyjából megértétek azt a kort ott a színpadon, többé-kevésbé, de az, amely igen.
Többé-kevésbé majdnem, mert van egy jó pár fiatal, akik nem persze. Nem mondom, hogy nem volt szabad kezem, sőt azt is kérte, hogy játszodjunk, játszodjunk, játszodjunk. Most a harmadik előadás, ami a nyárikásban volt, na azt éreztük úgy, hogy végre úgy rakódott össze, és úgy kezdett alakulni, ahogy elvárták volna. Nagyon rövid volt a próba folyamat. Ugye augusztusban soha nem próbáltunk és játszunk, mert a szabadság. Most ebben a melegben és este késői körülbelül 3 hetet próbálhatunk, azt el kell ismerem, hogy nem könnyű. És a színházi előadás egy interneten szerintem soha nem olyan, mint egy közvetlen kapcsolat a nézőtérnek, aki ott van. Akkor érzed a lüktetését az előadásnak és a játszásnak, amikor érzed, hogy meg tudod fogni egy kicsit a közönséget, hogy oda tudsz figyelni, mert az interneten nézem, aztán megunom, aztán kikapcsolom, aztán elmegyek, elvégzem a dolgom, vagy elszívok egy cigarettát, aztán megint belenézek. Én nem vagyok az az ember, aki a net embere. Én ezt a szerepet nagyon-nagyon szerettem, én tudom, hogy Laci bácsi játszta, másképp volt, akkor nem lehetett ilyeneket ezt csinálni, mint most megmerünk direkt mondani dolgokat, amit nagyon sajnálom, Gáspi írt a végére egy anekdótát, kihúzta a végén, és mondom, de ne húzz ki, mert hát ez a végén, mikor én elmondom, legutolsó, az a nem, azt én írtam, és nem. És a következőképpen szó. Tompa Miklós eltárs felmegy Bukarestbe az éjjeli vonattal a kultúrminisztériumba. Megérkezik reggel, és egyenesen felmegy a miniszterhez. De mielőtt bemenne, megkérdezi a titkárnőt, hogy mondja, kedves, nem tudja, hogy nálunk vásároljon ki az igazgató? És mondja a titkárnő, hogy hát maga a Tompa eltárs. Aj, hogy megnyugodtam. Egész éjjel vonaton voltam, ki tudja, mi történt azóta. Na, tehát ez a rendszer. Végén ezt nem tudtam elmondani, de most a rádióban ezt el lehet mondani, gondolom. Na, de ez nekem nagyon-nagyon tetszett.
Simon elvtársat Hennyi János alakítja, akinek kamaszkora esett egybe a kommunista rendszerrel. Emlékei természetesen vannak arról az időszakról, de ezek nem váltak olyannyira hangsúlyossá, hogy létét befolyásolják akkoriban. Simon elvtársban a jót is igyekezett megtalálni. Helyi Jánossal beszélgetünk.
Van itt egy érdekes paradoxon. Minél közelebb egy téma vagy egy történet, annál nehezebben lehet vele szembesülni. Én azt hiszem, hogy ez a korszakkal a kollektív emlékezés sem kezdett még semmit. Mert túl közel van hozzánk, ugye? És ezért nem látjuk abban a perspektívában, amiből származólag mindenképpen több tudásra tehetünk szert. 18 éves voltam, amikor ez a rendszer megváltozott. Ennél fogva benne is voltam, és nem is voltam benne. Csak emlékeim vannak, hogy a szüleimre vonatkozólag inkább. De hogy ilyen szempontból teljesen érdekes módon azzal szembesültem, hogy nem könnyű ezt az eladást megcsinálni. Mi tényleg úgy beszélünk erről a korszakról, mintha itt lett volna ugye 30-40 évvel ezelőtt, de pont ez a közelség az, ami nem enged bennünket racionalizálni azt a történetet. És a színházban ez egy nagyon fontos dolog, a racionalizálás, a logikai felépítés. Ezzel a dologgal szembesültem, ami talán még izgalmasabbá is tette ezt a munkát. Közben meg nem volt problémám másrésztről, mert sokat beszéltünk arról, hogy ez az előadás, ez tulajdonképpen ugyanazokat a toposzokat követi, amit a kommunista világban a hatalom erkölcs viszonyában merült ki, tehát hogy az ember hogy áll hozzá erkölcsileg a hatalomhoz. És azt beszéltük, hogy ez a mai korban szinte ugyanazt jelenti. De én azért nagyobbat merítenék, tehát ez nem csak az elmúlt korban, a kommunizmusban volt ilyen is most, hanem amióta az ember, az valamilyen módon viszonyul, vagy akár harmonizál a diktatúrával, a elnyomórendszerekkel. Hát ilyen értelemben ez egy egyetemes történet, és ha így ragadom meg a történetet, és én nekem így kellett megragadni, pont az előbbiek miatt, ezért már egy komolynak mondható színészi meg művészi feladat volt.
De pontosan azért, mert azt mondod, hogy nincs meg az emlékezésed, illetve csak ott foszlányokban, vagy valamilyen szinten. Pont ezért könnyű volt ezt a figurát valahogy hoznod, vagy nehéz is volt?
Igen, könnyű volt abból a szempontból, hogy ha eltávolodtam tőle, és azt mondtam, hogy van egy dramaturgiai anyag, egy szöveg, van egy karakter, akivel valamilyen módon azonosulni kell, vagy megmutatni, hogy ki ő. Ilyen szempontból könnyű volt, mert ez a dolgunk, mert hogy mi ebből építkezünk, a hozott anyagból. Nehéz azért volt, mert túl homályosak ezek a történetek, és nem azért, mert a távolban történtek, hanem azért, mert a közelben történtek. Ugye ez olyan, mint egy elhagyott szerelem, vagy egy felbomlott párkapcsolat. Ott is kell pár év, amíg az ember egészen tisztán látja a motivációit, a mozgatórugóit és egyebeket. És én értelemben nehéz volt. És nem véletlenül említettem a kollektív emlékezetet, mert hogy úgy önmagában ez a közösség, ez a társadalom, amiben élünk, szerintem ez sem szembesült. Történelmi tanulmányokon túl, szociológiai eszmefuttatásokon túl, úgy igazán lelkileg nem szembesültünk ezzel a korral, és ilyen értelemben nehéz volt.
Egészen biztosan másképp nézi is az előadást az a korosztály, aki tényleg megélte javában ezt a korszakot. Mennyire volt számodra mégis idegen pont emiatt ez a figura, akit kellett alakítanod? Vagy találtál-e benne egyáltalán bár nyomokban valamilyen pozitív jellemvonást?
Igen, itt két dolgot tudnék mondani. Az egyik az, hogy az előbb említetted, hogy az idősebb korosztály máshogy nézi ezt a történetet. Valaki megnézte az előadást, és utána elmondta, hogy az lepte meg a legjobban, hogy a fiatalabb generáció volt az, aki sokkal inkább rezonált ezzel a történettel, mert hogy az idősebb generáció azt mondta, hogy ó, hát ez már lerágott csont, és ezt már tudjuk. Milyen fura dolog ez, hogy ők azt mondják, ó, ezt tudjuk, és szerintem nem tudják, de ők ezt mondták. Valószínűleg az a fiatalabb generáció az valóban egy történetet látott, egy mindentől elvonatkoztatott helyzetet látott, ami valamilyen módon szimpatilag, amit meg kell mutatni, amit fel kell vázolni, és ezért történt, a fiataloknak ez úgy talán izgalmasabb volt. Én azt hiszem, hogy ha Magyarországon írta volna meg Mélyes ezt a szöveget, ezt a darabot, akkor biztos, hogy ez az ember a gulyás kommunizmus proeminense lett volna. Tehát, hogy az ember arcú kommunizmus, ez egyértelmű. Tehát én alapvetően egy pozitív figurának látom, Még akkor is, ha van benne egy dramaturgiai törés, mert hogy az fura, hogy elhitetik vele, hogy leváltják, és akkor egyik pillanatra másikra meg egy hatalmat nyer, és akkor viszont elég keményen ugye üt vissza azzal, hogy elhelyezi az orvost ide, meg mindent ott elrendez. Azt érzem Méhes szövegében, hogy nem olyan módon dehumanizálja, akár így is mondhatnám, ezt a kommunista korszak pártfunkcionáriusait, hogy ezek mind szörnyetegek voltak, hanem hogy voltak köztük jó emberek, tisztességesebb emberek, akik valóban hittek, már el is mondom a darabban, hogy hiszek az eszményeimben, és ezt én nagyon hiszem, hogy ő hitt az eszményeiben. Ilyen értelemben ez egy pozitív karakter, sokkal inkább a környezetében lévőkről rántja le a leplet, magyarán azokról, akik valamilyen módon viszonyulnak az hatalomhoz, sőt, akár a diktatúrához. Inkább a dolognak a lényege alapvetően én azt érzem, hogy egy társadalomnak állít tükröt. Társadalom hozzáállását mutatja meg szatirikusan, ironikusan a mindenkori diktatórikus rendszerekhez. Én vagyok az animátora a történetnek. Van egy figura, aki körül zajlik. Ez egy picit nehéz is színészileg, mert hogy úgy kell ott lenni, hogy mégsem kell ott lenni, teljes mértékben.
Hát igen, ő ki is jelenti, hogy hát őt is kezeljék úgy, ahogyan bárki mást ebben a kórházban, ellenben azért csak meglepődik, amikor már nem úgy kezelik, és oda a legrosszabb ágyba, s a legszakadtabb ágyneműbe belehelyezik végül is.
Igen, de hogy ez is nézőpont kérdése, mert Méhes nyilván úgy írta meg, hogy azért lepődik meg és döbben meg, mert hogy lehet ezt vele megcsinálni, mint egy pártkatonával. De én azt gondolom, hogy az élet meg sokkal többről szól. Tehát, hogy ez az ideológia szintje, amiről Méhes beszél. De én azt gondolom, hogy abszolút minden a mikroéletünkben naponta szembesülünk azzal a helyzet, hogy velem ezt hogy lehet megcsinálni. És ahhoz nem kell egy politikai apparátus. Egész egyszerűen találkozunk sokszor ezzel a helyzettel. Nyilván nekem erre sok lehetősége nem volt, hogy ezt nagyon mélyen emberi oldalról megmutassam, hanem mert hogy a szöveg olyan, hogy arról beszél, hogy ővel ezt hogy lehet megcsinálni. De hogy azért ez egy komoly dráma, emberileg is személyre bontva, hogy ezt azért velem ne.
Ebből próbáltál építkezni, vagy honnan közelítetted? Tehát a mély emberi érzésekből, habitusokból próbáltad a figurát valahogy kihozni?
Igen, tehát a valós vagy vélt sérelmeiből, mert hogy itt ez a lehetőség nagyon adott volt. Pont azért, mert Méhesnek volt egyféle percepciója, ugye, hogy az ideológust hogy lehet így kinyírni, vagy a kommunistát, hogy lehet így ilyen helyzetbe hozni. Én meg, aki játszom ezt a szerepet, nekem egy nagyon személyes vonatkozásuk megközelítés sem volt a történetet illetően. Ilyen értelemben közeledtem hozzá, hogy ezek valós emberi történetek. Tehát, hogyha én mondjuk Hamletet játszom, akkor nekem nem kell arról beszélni, hogy Hamletet játszom. Tehát nekem adott egy nagyon jó nyersanyag, ugye, amit Shakespeare megírt. A többi a néző dolga. Méhestől volt egy irány, részemről volt egy másik irány, és tényleg erre törekedtem. Engem az ember izgat minden helyzetben. Aztán, hogy a néző ezt hogy látja, és hogy jön le neki, az már ott már szabad a gazda.
Pont ezért meg is bocsátod akár neki a végső ilyen figyelmességeit, ami ott van a darab végén, hogy akkor csak díjazzuk és jutalmazzuk azokat az embereket, akiket arra méltónak tartunk.
Igen, van itt egy kulcs szó, amikor azt mondja a feleség, hogy mondtam, hogy miért váltottak le, hát téged, amíg én Simon Eltás nő vagyok, te Simon Eltás maradt, és azt mondja nekem, hogy te nagy gyerek. Érdekes, hogy van ebben egy ilyen pueril vonás ebben a figurában. Amikor visszakerül a trónra, úgymond, akkor ő él a bejáratott mantráival és a bejáratott szokásaival, hogy ő azért hatalmat akar gyakorolni. És megint egy személyes példát tudok ezzel kapcsolatosan mondani, vagy egy nagyon egyszerű emberi vonatkozást. Tudnélik, amikor egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy valamit elveszítünk abból, amiről azt gondoltuk, hogy az a miénk, és visszakapjuk, akkor mintha kompenzálnánk azonnal abban a helyzetben. Ez, ahogy én itt elmondom, lehet, hogy túl megbocsátó vagyok én ezzel a Simonnal, de tényleg. Én azt gondolom, hogy körülötte lévők sokkal gonoszabbak, mint Simon. Tehát, hogy Simon azért csinálja ezt a végén, mert örül azért, hogy visszakerül abba a pozícióba, amiben ő megszokta, hogy létezett, vagy létezik, és kompenzál, és akkor erőt fitoktat. És ugye elküldöm az orvost Moldvában. Na most ez megint a rendszernek volt a sajátja, és nem egy embernek. Én úgy tudom, hogy bizonyos embereket nem azért száműztek Moldvában, mert XY-nak nem tetszett az aktivitás, hanem a rendszer volt ilyen. Ugye kikerültek ezek híres történetek az orvosi egyetemről, és azonnal mentek Moldvába, vagy tanárokként. Így volt a rendszer felépítve. És Simon csak harmonizál azzal a helyzettel, a maga módján. Na most, ha nem történik ez, hogy átverik, hogy őt leváltottak, akkor valószínűleg soha nem jut el ide, hogy az orvost elküldje Moldva, vagy nem tudom mi. Tehát ez egy érdekes történet, ez most jutott eszembe. Ezen például nem is gondolkodtam. Hogy mi van, ha nem váltják le.
De hát csak bizonyos emberek tetszése vagy nem tetszése is kulcsfontosságú volt, mert ugye itt a doktornőt is ugyanakkor megdíjazzák és felemelik, mert ő meg jó szolgálatot tett, nem?
Igen, én azt érzékelem, bár minden tiszteltem a Méhes Györgyé, mert a darabját játsszuk, de én azt érzékelem, hogy ennek a mély rétegei, ennek a történetnek úgy nem nagyon voltak kidolgozva. A doktornőről is, és egy csomó karakterről csak annyi derül ugye ki, hogy milyenek voltak abban a világban. De az, hogy ezek az emberek mettől meddig tartottak, vagy honnan hová tartottak, az annyira nem derül ki. Ha rajtam múlott van, én nem díjaztam volna a doktornőt. De lehet, hogy az én igazságérzetem az most már szofisztikáltabb, mint volt a kommunista rendszeré. De én ugye nem díjaztam volna, mert azért eléggé, hogy mondjam, hát álnokul próbálta az egészet kikavarni a saját maga számára.
Azért csak elemzed és értékeled és összegzed azt a 30 évvel ezelőtti korszakot, mert én úgy érzem, ez a 30 év talán elegendő, neked mégsem volt elegendő ahhoz, mert csak ülepített valamit le ez a darab is, meg a 30 év is.
De én ezt a józanság és az önkritika okán is mondom. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy 30 év az semmit nem jelent, még a zsidók is 40 évet vándoroltak ahhoz, hogy az a generáció eltűnjön, és úgy menjenek a Kánaánba. Valamilyen tudással rendelkezem, ami azt a kort illeti, és ez a 30 év azért sok mindenről szól. De arra lennék aztán végképp kíváncsi, hogy egy totálisan eltechnicizálódó világban virtuálissá vált 100 év múlva, miről szól ez a történet, és hogy akkor hogy tekintünk vissza erre a korszakra. Ennek ellenére én nagyon hasznosnak érzem, mert hogy ez egy experimentum itt Vásárhelyen. Komolyan, tehát én nem nagyon tudok erdélyi színházat, akik elővennének ilyen darabokat. Ez egy eléggé melbevágó. És a színház sajátja pedig az, hogy nincs jó vagy rossz helyzet, hanem helyzet van. Az valóban megérne egy misét, hogy arról beszéljünk, hogy hogyan reagálunk ezekre a történetekre, mi az, amit ebből mi kihámozunk, és egyáltalán mi az, amit lehet mondani erről a világról.
Volt egy olyan meglátás is, hogy a korrupció ugyanúgy létezik. Egy kicsit más formában, de hát ez az, amire azért így felfűződik a világunk. Számodra is valahol ezt próbálta a darab sugallni?
Igen, csak hogy én azt érzem, hogy ez egy sokkal nagyobb lépték dolog. Sőt, azt szokták mondani, hogy talán még rosszabb ma, hogy a korrupció milyen módon működik, és milyen csillagászati méreteket ölt, de ez a rendező dolga, hogy ezzel foglalkozom, és ezt ő nagyon jól csinálta, mert neki aztán végképp van tudása, mert foglalkozik vele. Én inkább az emberi gyarlóságokat láttam meg benne, ami egyetemes. Ma is az, ezelőtt 50 évvel is az volt, az ókorban is az volt, a középkorban, a felvilágosodó, a reneszánsz, az mind újkor, ez mind erről szólt, hogy az ember valamit kezdenie kell a hatalommal, és ez egy komoly erkölcsi kérdés, azt hiszem. Ez egy erkölcsi kérdés, ez határozottan. Nem lehet a hatalomról úgy beszélni, hogy ne az erkölcs irányából közelítsünk. És ebből a szempontból ez a darab nagyon jó, ilyen értelemben közeledtem én is ez a történethez.
Te voltál az egyetlen, akinek ott volt a hatalom a kezében. Vissza kellett olykor fognod magad, vagy hogyan próbált ezt az egyensúlyt megtartani, mert te voltál az elvtárs, a pártkatona, a minden tulajdonképpen egyedül. Hogy azért ne essél a ló túlsó oldalára sem, hanem maradj meg azoknál a bizonyos emberi értékeknél, amiket említettél.
Hát igen, az a csodálatos a színházban, hogy adott is szöveg, és aztán abból aztán csinál, amit akarunk. Tehát, hogy lehetett volna ebből egy vérszomjasabb pártaktivistát csinálni, ez egyértelmű. De ez nem én vagyok. Tehát valószínűleg nem véletlenül osztott ki engem Gáspárik Attila erre a szerepre, mert valószínűleg figyeli, hogy bizonyos értelemben a közéletben részt veszek a magam módján, de ezt is nagyon óvatosan, mert úgy érzem, hogy nem ez a legfontosabb dolgom. Az én képem erről a Simonról az egy ilyen kép. Az ember arca sokkal jobban izgatott, mint a nyilvánvalóan jelenlévő gonoszsága, csak hogy az az érdekes, hogy attól, hogy elmondunk valamit, attól már egy bizonyos dolog mellett hitet teszünk. Ugye ez a méhes szövege. Tehát, hogy mindenki tudta, hogy ő egy kommunista. Nekem azt kellett eldönteni, hogy akkor ezt most milyen irányba tolom el. És nekem ez szimpatikusabb volt, és úgy tűnik, hogy a rendező szándékaival is egyezett, hogy megmutatom ennek az emberarcát. Különösen azért, mert a környezet az sokkal hitványabb. Azért lássuk be. Tehát itt lehetne sorolni ezeket az embereket, ugye Bagaméri, vagy az asszony, Vencelnő, hogy akik úgy hazudtak, mint a vízfolyás, egyik pillanatra a másikra. Az orvos, aki állandóan konspirált. A doktornő, aki állandóan furta az orvos. Én ezt láttam, és érzékeltem, miután elolvastam a szöveget, meg nyilván tanulmányoztuk a szöveget, és azt gondoltam, hogy most, ha én is bekeményítek, akkor egy elég furcsa, homogén társaság lesz ez, és az nem biztos, hogy jó. Ilyen értelemben helye volt ennek az emberarcú Simonnak. Bár a végén egy picit ugye megingott, de... Vagy ugyanaz a helyzet, ugye, Prince bácsi, ő is egy kedves nagytati, akár ezt is mondhatnám, de mégsem. Ő is jól meg volt kenve azzal a hájjal, amivel meg vagyunk mindannyian. Nekem ez így érdekesebbnek tűnt, emberibbnek.
A Dupla Kanyar című produkció poénjait, az elcsattanó vicceket, az odaillő gesztusokat, lavírozásokat a megélhetésért folyó küzdelemben az idősebb generáció és azok, akik valamelyest még emlékeznek a régi rendszer mindennapjaira, könnyebben befogadják, mint a fiatalok, akik 1990 után születtek. Számukra ez távoli, furcsa történelem. Az átélőknek is az, de a saját bőrükön még elevenen érzik az egykori átkost. És talán nem akarnak hallani felőle. Vagy lehet, hogy igen, hogy nosztalgiával gondolnak rá. Ki tudja. Hogyan kellett úgy színpadra vinni ezt az előadást, hogy egyensúlyban maradjon, az elhelyezett poénokon is tudjunk nevetni, de ne is menjünk ki unottan, hogy már megint a régi időket idézik nekünk. Ismét Gáspári Attila rendezőt halljuk.
Van egy példa a művészetben, sok példa van, de van egy, amit én nagyon szeretek, az pedig a Tanú című film. Az is a szocializmusról szól, és mégis egy kultikus filmé vált. Nem azt mondom, hogy ez az előadás kultikussá kell váljon. Nem fog azzá válni, de lehet úgy a múltról beszélni, hogy egy picit, hát a nosztalgia szót nem szeretném használni. Egy picit kellemes érzés is eltöltse az embert, hogy hű, te, ha akkor tudtam volna azt, hogy ma mi lesz, hogy változott volna az életem. Egy picit szembe is nézek, hogy jó, de volt egy nagy esélyünk 1990-ben, és utána 4 évenként. Éltünk vele? Könnyű újjal mutogatni a tévé képernyője felé, az a büdös korrupt politikus. De te mit csináltál? Ez az előadás ide próbál csapni egyet, ide próbál ütni egyet, figyelmet felhívni, bocsánat, nem agresszív az előadás, lehet kacagni rajta, hogy mit csináltunk mi? Mit csináltunk ezzel az elmúlt 40 évvel? Hogy kéne elszámoljunk? Magadra ismersz, akkor nem csináltunk semmit. Vagy nagyon keveset csináltunk. Vagy lehet, nem lehet csinálni. Csak élünk, és 100 év múlva is ugyanez lesz. Csak más ruhákat fogunk hordani, másak lesznek a problémáink. Nem az, hogy külföldi gyógyszert kapok, vagy nem külföldi gyógyszert kapok.
Kien Laci egy kicsit leleplezett utólagos engedelmeddel, hogy volt egy beiktatott rész a szövegbe a végén, amit ő nagyon elszeretett volna mondani. Azért csak játszadoztál te akkor a szöveggel úgy is, hogy toldogattál hozzá, lemondtál, vettetted?
Rengeteg beavatkozás történt a szövegbe. Csak azt akarom mondani, hogy nem átírás történt, hanem a darab szellemében történt egy újragondolása a szövegnek. Valószínűleg, hogy Méhes nem ismerne rá erre a szövegre. De ma már nem lehet, tehát 40 év alatt sok minden történt azért velünk. Muszáj volt beleavatkozni, persze, egész jeleneteket írtam bele. De még egyszer az ő szellemében és az ő útmutatásai alapján. Én tudom, hogy ma ilyennek írná meg ezt a darabot, amikor szabadon megírhatná ezt a darabot, és nem kéne egyfolytában megfeleljen valakinek. Sajnos kellett is kivágjuk belőle, hogy a ritmusát ne törjen meg a lendületnek. Tehát kiváló a Laci szövege, ami kimaradt belőle, majd valahova betesszük, vagy valahol majd valamikor megírjuk. Gondolom a Tompa Miklós történetéről van szó. Tényleg csodálatos történet, és amikor a gyerekeim kérdezték, hogy milyen volt a szocializmus, nem volt sok időm meg türelmem hozzá, sokszor ezt a történetet meséltem el, vagy másoknak is. Milyen volt a szocializmus? Bizonytalan volt. Egyfolytában reszkedtünk, hogy mi történik. Milyen ma nem reszkedtünk? Reggel nem az az első, hogy megnézzük a telefonon, hogy mit írtak rólunk, vagy mit mondtak, meg hova küldtek, vagy ki dicsért, vagy ki nem dicsért. Akkor is azt csináltuk. Csak akkor megtörtént az, hogy az ember felült egy vonatra, és 8 órán keresztül nem jutott semmilyen hírhez. Én emlékszem, mikor Bukarestbe ingáztam életem egy szép periódusában, akkor reggel, hogy leszálltam 6-kor a vonatról, amíg nem hozták az újságot az északi pályaudvarra, addig ott álltam, és megvettem az újságot, és a metrón elolvastam a munkahelyemig az újságot, félre volt téve a romániai magyar szó is. Hát mi történt az éjszaka, mintha történt volna valami? Hát ilyen betegesek vagyunk.
A vége pedig egy ilyen szintén multidézésnek szánt intermezzo betét.
Hát ez egy kicsit Molière-esre sikerült. Az volt a cél, hogy ugye Molière-nél is általában a végén egyszer csak megjön a király parancsa. Tehát játszotok, játszotok. Az én mondom meg, hogy mi a tuti. Jön két boríték, amiben megjön a döntés. Tehát teljesen fölösleges volt itt nektek nyúlni, mint töltőcsőn a hurka. Megmondjuk mi, hogy mi lesz. Mert ez egy teszt volt igazából. Levizsgáztattunk benneteket, hogy viselkedtek. Kórházigazgatóból körzeti orvos lesz, a lojális orvosból igazgató lesz. Mindenki megkapja az őt megérdemlő jutalmát, mert a párt mindenkire gondol. Az utolsó kicsi csavarra. Nem ez a darab vége Méhes György által. De mindenkit el kell helyezni, mert a párt nem hagy senkit az úton. Ezt próbáltuk parodizálni egy picikét.